A védőrdög. Talán máskor is megtörtént az, hogy egy férj nem találta meg a neje szívét. S talán más is úgy tett azzal, hogy bízta az időre az orvoslatot. Mit lehet tenni a tél ellen? Várni kell a tavaszt. A mohamedán szülők leánya úgy volt már nevelve odahaza, hogy aki nőül fogja venni, annak az arcát se lássa a menyegző napig. Azt nem is kérdezik tőle, szerete, nem szerete. Se szülők, se pap, se férj. Engedelmeskedés a dolga. A férj meg fogja becsülni, s ha hűtlenségen kapja, megöli. Fő dolog, hogy szép arca, eleven szemei, tömött haja, s egészséges lehelete legyen. A szíve után nem kérdezősködik senki. Fogadott apja házánál aztán mást tanult a leány. Azt, hogy a keresztényeknél az ábrándozás megvan ugyan engedve, sőt arra minden alkalom megvan adva, hanem azért, aki abba beleesik, azt nem úgy gyógyítják, mint egy beteget, de úgy büntetik, mint egy bűnöst. Ő kiszenvedett ezért. Tímea úgy ment nőül Tímárhoz, mint aki minden csepp vérét tilalom alá vetette, hogy másról beszéljen neki, mint a női kötelességekről, mert ha megengedte volna, hogy ábrándjairól beszéljen, akkor minden csepp vére azt mondta volna, hogy azon az úton menjen, amelyen az a másik leány sötét éjjel kétszer megbotlott az útjában alvó örömleány testén. Az ő botlása halála lett volna lelkének. Eltemette, megfagyasztá azt az érzést, s nőül ment egy férjhez, kit tisztelt, kinek hálával tartozott, s kinek hű társa akart maradni. Mindennapi történet ez, s akiken megtörténik, azzal biztatják magukat, hogy majd jön a tavasz, s az a szíveket átmelegíti. Mihály a menyegzői nap után elvitte ifjú nejét magával utazni. Bejárták Svájcot, Olaszországot. Úgy jöttek vissza, ahogy elmentek. Se Helvécia andalító völgyei, se Itália fűszeres ligetei nem termettek az ő számára írt. Elhalmozá ifjú nejét mindazzal, amin asszonyok kapni szoktak, piperével, ékszerekkel, megismerteti a nagyvárosok mulatságaival. Hatástalan volt rá minden. A holtsugár nem ad meleget a gyújtó tükörben sem. A nő szelíd volt, gyöngéd, figyelmes, háladatos, engedelmes, de szívét nem találta sehol. Se otthon, se útban, se örömben, se szomorúságban. A szíve el volt temetve. Tímár egy holt nőt vett feleségül. Ezzel a tudattal jött vissza külföldi útjából. Egy ideig azon gondolkozott, hogy Komáromot végképp elhagyja, s elköltözzék Bécsbe. Talán ott más élet kezdődik. Hanem azután mást gondolt. Elhatárzá, hogy ott fog maradni Komáromban, s lakásul a Brazovics házat rendezi be. Ott fog nejével együtt lakni. Saját házát pedig berendezi üzleti ügyei számára, hogy abba a házba, ahol neje lakik, semmi se jöjjön azokból. Így azután egész nap távol lehet hazúrról, s nem tűnik fel senkinek, hogy neje egyedül van. A világ előtt mindig együtt jelennek meg. Társaságokba a nő férjével együtt jár. Ő figyelmezteti férjét, ha már itt az idő, hogy haza kell menni, s karjába öltve kezét távozik el. Mindenki magasztalja a férj sorsát, milyen boldog ember. Mi szép és mi hű neje van. S bár olyan hű ne volna, bár olyan jó ne volna, bár csak gyűlölni lehetne, de nem férhet hozzá semmi rágalom, és a tavasz mégsem olvasztja fel a szívjegeit, a napok csak magasabbra emelik a jéghegyeket. Mihály átkozza a sorsot. Minden kincseinek árán nem képes megvenni saját neje szerelmét. Még rosszabb ránézve, hogy gazdag. A pompa, a birtok még tágítja a távolt közöttük. A szegény ember szűk négy fala jobban összeszorítja azokat, akik egymáshoz tartoznak. A napszámos, a hajós legény, akinek egy szobája, egy ágya, egy asztala van, boldogabb ember. A favágó, aki mikor fűrészel, az egyik végét a fűrésznek a feleség fogja, az boldog ember. Azok, mikor elvégezték a munkát, leülnek a földre, s esznek egy szilkéből bablevest, s megcsókolják egymást utána. Tehát legyünk szegény emberek. Tímár meggyűlölte a gazdagságát, s hozzáfogott, hogy túladjon rajta. Ha szerencsétlen lesz, ha elszegényül, akkor közelebb fog jutni nejéhez. Azt képzelte. Nem sikerült neki az elszegényedés. A szerencse hódol annak, aki őt megveti. Akármihez fogott hozzá, amibe más ember bizton belebukott volna, az fényes sikerrel végződött. Minden képtelenség lehetővé és valóvá lett a kezében. A kocka mindig hatot fordult, s ha szerencsejátékban akarta elveszteni a pénzét, szétrobbantotta a bankot. A pénz özönlött oda, ahol ő megállt, s ha elfutott, ha elbújt előle, utána ment és fölkereste. És azt mind odaadta volna nejének egy édes csókjáért. Pedig hiszen a pénz mindenható, mennyi szerelmet lehetne kapni érte, hamis, hazudott szerelmet, mosolygó arcok ragyogását, kik azt nem érzik, tiltott bűnös szerelmet, kik azt titkolják. Csak ennek az egynek a szerelmét nem, aki igazán, híven, boldogan szerethet. Ti már óhajtotta volna már, hogy gyűlölhetné inkább nejét, ha elhitethetné szívével, hogy az mást szeret, hogy hűtelen, hogy női kötelességeit megtöri. De nem talál a gyűlöletre okot. Soha senki sem látja a nőt másként, mint férje karján megjelenni. Társaságokban oly méltóságteljes állást tud foglalni, mely minden merész közeledést visszatilt. Vigalmakban nem táncol. Meg is mondja az okát, miért nem. Nem tanították táncolni, s asszony fejjel már nem akar tanulni. Csak az éltes asszonyságok társaságát keresi. S ha férje egy hétig távol van a várostól, akkor ő egy hétig nem hagyja el a házat. Igen, de benne a házban, mert hisz a világ átlátszó, de a ház falai nem. Ó, erre a kérdésre volt még Mihálynak legsúlyosabb felelete. Abban a házban együtt lakott Tímeával Atali. Atali az ő becsületének nem védangyala, hanem véd ördöge. Hiszen annak a nőnek minden léptét, szavát, tettét, minden gondolatját, minden sóhajtását, minden könnyhullatását, de még álomlátásainak tévetek hangjait is folyton kíséri egy másik nő, aki gyűlöli a férjet is, a nőt is, s aki bizony sietne mind a kettőt szerencsétlenné tenni, ha egy árnyékát a bűnnek elleshetné e falak között. A Tímea abban a percben, amidő Mihályt felkérte, hogy engedje Atalit és Zófiát vele ezentúl is együtt egyházban lakni, az érzelmes jó szív sugallatán kívül még egyébre is hallgathatott volna, akkor sem gondolhatott volna ki önvédelmére tökéletesebbet, mint azt, hogy maga mellett tartá azt a leányt, aki menyasszonya volt annak a férfinak, akivel ő neki találkozni sem szabad soha. Ez a két kegyetlen gyűlölő szem őt mindenüvé kíséri. Amíg a védördög hallgat, addig Tímeát az Isten sem ítéli meg. Atali pedig hallgat. Atali valódi házi ördöge volt Tímeának, nem csak nagyban, hanem kicsiben is. Semmi aprólékos körülmény ki nem kerülte figyelmét, hogy a kínálkozó alkalmat felhasználja Tímeának valamit ellenére tenni. Kitalálta, hogy Tímea ragyogni akar azzal a nagy lelkűségével, hogy ő a ház egykori kisasszonyát most is testvéreként, mint úrhölgyet tartja a háznál. Atali csak azért is azt akarta mindenki előtt kitüntetni, hogy ő csak cseléd. Tímea minden nap erővel vette ki a kezéből a seprőt, mikor szobáját takarítani jött, s mire körülnézett, már megint azon kapta, hogy az úrnő ruháit tisztogatja, s különösen, ha vendégek jöttek a házhoz ebédre, nem győzte őt a konyhából előidézni. Atali minden piperéhez és öltözékhez tartozó egész hajdani arzenálját visszakapta Tímeától. Voltak tübet, merino, gros de Naples ruhái szekrényszámra, hanem ő azok közül kiválasztotta a legkopottabbat, a legpiszkosabb öltözékét, amit hajdan csak fésülködéshez vett fel, s abban járt. S azon is könnyebb volt a lelkének, mikor egy lyukat égethetett a konyhában, vagy egy olajpecsétet ejthetett a lámpa elkészítésnél. Tudta, hogy Tímea mennyire bosszankodik ezért. Visszakapta ékszereit is, amik ezreket értek, de ő azokat nem viselte, hanem vett magának 10 krajcárért egy üveg melboglárt, azt tűzte fel. Tímea aztán azt tette, hogy ellopta tőle a boglárt, üveg helyett nemes opált tétetett bele. A piszkos, kopott öltözeteket pedig egyszer mind a tűzbe dobta, s ugyanazon kelméből varratott öltönyt Atalinak, amit maga viselt. Ó, Tímeát lehetett megkeseríteni, de haragba hozni nem. és társalgási modorában is valami olyan kiállhatatlan alázatosságot tüntetett Tímea előtt Atali, ami erről tudta, hogy ezt bántani fogja. Ha az valamit kért tőle, oly szolgálatkészséggel ugrott a parancsot teljesíteni, mint egy néger rabnő, akit korbáccsal kergetnek. Még a hangját is elváltoztatta, mikor Tímeával beszélt. Nem szólt a maga természetes hangján soha, hanem valami vékony, magas kappan hanggal, mely mindig tele van alázatossággal és hízelkedéssel. Kínoszta Tímeát, s kényeztető gyöngétséggel sejpített, mikor Tímeával beszélt. Esnek ejtve az ezbetűt. Síp Tímea, serelmem Tímea, sívem Tímea. Arra nem volt rávehető, hogy tegezze valaha Tímeát. S ami legkifinomultabb neme volt a bosszantásnak, az, hogy kifogyhatatlan volt a házastársaknak egymás előtt való magasztalásában. Mikor Tímeával volt egyedül, nagyokat sóhajtott. Ó, milyen boldog ön, Tímea, milyen derék férje van, mennyire szereti önt! Ha pedig Tímár jött meg, annak tett naív szemrehányásokat. Olyan soká el kell maradni, Tímea már kétségbe van esve. Ó, milyen epedve várja önt, lassan menjen be hozzá, lepje meg, fogja be a szemét kezével, vajon kitalálja-e ki jött? És azoknak tűrniük kellett a gúnyt, mely alázatosság, hízelkedés, gyöngétség álarca alatt sérté őket szívig. Hisz ők nem voltak boldogok, és Atalinak tudnia kellett azt legjobban. Ez a szembehízelgő arc, mint egy irónia találkozott velük saját házukban mindenütt, s odalépett eléjük legbensőbb rejtekükbe tolakodó hízelkedéssel, bosszantó alázatossággal, gúnyolódó szolgálatkészséggel. És ők tűrték azt. Mikor pedig aztán magára maradt Atali, mikor letehette a magát és másokat kínzó álarcot, ah, minő elégtételt engedett visszafojtott dühének. Mikor egyedül maradt saját szobájában, hogy verte a földhöz azt a seprűt, amit Tímeától nem engedett kivenni a kezéből, s aztán nekiállt a seprű nyelével ütni a székeket és pamlagokat, azt mondta porol, pedig a dühét töltötte rajtuk. Mikor valami ajtón ki vagy bement, vagy az uszája szorult az ajtó alá, vagy ruhaújja akadt a kilincsbe, akkor fogcsikorgatva rántott egyet rajta, s vagy ruha szakadt, vagy kilincs tört bele, s az neki jól esett. Tört edények, csorba poharak, sánta bútorok seregestől tanúskodtak azon szerencsétlen órákról, amelyekben egyedül találkoztak össze Atalival. S volt különösen egy néma tárgya, kire cseppenként összegyűjtött dühét egyszerre kiszokta önteni. Nem azért néma, mintha nem tudna beszélni, hanem azért, mert édesanyja. Szegény Zófi mama bújt a leánya elől, s rettegett négy szem közt maradni vele. Egyedül ő volt az, aki Atalinak igazi hangját hallá a háznál, akinek Atali minden nap megmerte mutatni, mély feneketlen örvény az, amit az ő gyűlölete képez. Zófi asszony rettegett egy szobában hálni a leányával, s a hűséges szakácsnőnek egy bizalmas órában megmutogatá a kék és zöld foltokat karjain, amik a szép Atali kezének a nyomai. Mikor Atali elfojtott dühével estenden Zófi asszonyhoz került, nagyokat csípett rajta fülébe súgva. Miért szültél a világra? Ah, milyen jól esett neki, ha egy kutyát megrúghatott, ami asszonyának kedvence volt. És milyen jól esett neki, ha Tímeának hírt hordhatott, milyen rosszak a cselédei, mikárt tettek ma megint, mi pletykát csináltak újra. Ebből Tímea minden nap kapott. És aztán, mikor a napot bevégezi, Atali nyílt hízelkedéssel, titkos dühöngéssel végre aludni ment. Nem kellett neki, hogy segítsen valaki a vetkőztetésnél, letépte magáról a ruhákat. Csombókra akadt zsinórnak szakadni kellett, szétbontott hajfonadékainak szenvedni kellett, tépte fésűvel, cibálta marokkal a szegény hajat, mintha a másé volna, vagy mintha oka volna ez valaminek. Aztán nagyot rúgott földre vetett ruháin. Elfújta a gyertyáját, bűzölni hagyva az izzó, fagyús kanócot, hadd töltse be az folytó zsírfüsttel az egész szobáját, s aztán ágyába vetve magát beleharapott a vánkosba, azt tépte a fogaival és gondolkozott pokolbéli kínszenvedésekről. S csak akkor érte utol az álom, mikor az éj csendében egy ajtót hallott csukódni a háznál. A férj megy magányos szobájába aludni. Ennek örült. Ezen elaludt. Neki tudnia kellett azt jól, hogy az ifjú férj és az ifjú nő nem boldogok. Várta kár örömmel, mi fejlődik ki a boldogtalanságból. Egyik fél sem árulja el magát. Nincsenek közöttük heves szóváltások, semmi cívódás, még csak egy meg nem óvott sóhaj sem hangzik el.